Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek. Folytatva a Márk evangélium a magyarázatát, írva található az evangélium 6. fejezetében, a 45. verstől az 52. versig terjedő ígerészben. Isten igének felolvasását, s annak magyarázatát, a prédikációt, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy csak küszködve jutnak előbbre, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, de el akart menni mellettük. Amikor azok meglátták őt, amit a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett, s felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban megszólította őket, s ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban, nem okultak a kenyerekből, mert a szívük kemény volt. Amen. Kedves testvérek, Jézus kényszeríti a tanítványait, hogy keljenek át a túlsó partra, ő pedig felment a hegyre imádkozni. Felvetődik a kérdés, hogy miért használ az evangélista ilyen súlyos kifejezést, hogy Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy keljenek át a túlsó partra. János evangélista is ennél a szakasznál így fogalmaz. Azért ez a kényszerítés, mert előtte történt az 5000 ember megvendégelésének csodája, és János leírja, hogy Jézust kenyér királlyá akarták tenni, hát itt van valaki, aki hatalmas csodát tesz, aki valójában a legnagyobb gondunkat orvosolja, a kenyér, az egzisztencia problémáját, hát tegyük őt királlyá, és akkor minden rendben lesz. Félreértették a csodát sokan. Ezért Jézus kényszeríti a tanítványait, hogy menjenek át a túlsó partra, és ő is felmegy a hegyre imádkozni. Ott hagyja az 5000 ember megvendégelésének színhelyét. Ebben a kényszerítésben, tehát az az üzenet szólal meg, hogy el a kísértés helyéről, el a kétes királyság, a kétes hatalom, ad mondjam így, a kétes nyilvánosság helyéről, el minden öncélú és veszélyes, gyűlöletet keltő provokáció helyszínéről. Ez a kényszerítés oka. Hiszen egy ilyen nehéz helyzetben nincs más lehetőség, mint elhagyni a kísértés helyszínét, és nincs más lehetőség, mint amivel Jézus Krisztus él, aki felment a hegyre és imádkozott. Imádkozni a kísértés idején. Ez az egyetlen megoldás, amelynek nyomán várhatjuk a megtartatást. Jézus azonban a hegyen, miközben imádkozik, figyel a tanítványokra, látja, hogy küszködve jutnak előre, és aztán az imádság után a tengeren járva a segítségükre siet, és átsegíti őket a túlpartra. Ez maga a történet, és nézzük, hogy milyen nagyon fontos üzeneteket akar jól ismert történeten keresztül ezen a vasárnapon átadni nekünk, ami Urunk. Kedves testvérek, az első üzenet így hangzik, hogy olyan Urunk van, aki tud még a vízen is járni. Csak hogy ne értsük félre ezt a látványos csodát. Mert ez ott akkor egy jel volt, amely arra mutatott, hogy ki is Jézus Krisztus valójában. Minden csoda, amit Jézus tett, ilyen jel volt, a beteggyógyítások, a tenger lecsendesítése, az 5000 ember megvendégelése, mind ilyen jel volt, nem akárki ő. Ahogy a gyönyörű ige ki is fejezi, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. János evangéliumában az én vagyok mondások ezt hirdetik, nem akárki ő. Ő az Isten fia, a megváltó. Ezért arra kér ma Isten igéje bennünket, hogy akárhányszor a vízen járás evangéliumi történetét olvassuk, akkor ne ragadjunk le a látványos csodánál, mert ez a látványos csoda többre mutat. Valami sokkal többre, arra, kedves testvéreim, ami túl van a látványon, túl van a felszínen, ami az evangélium szíve, lelke, örömhíre, hogy olyan Istenünk van, aki megtartó szeretettel szeret bennünket a Jézus Krisztusban, és nem engedi, hogy az életünk a mélységekbe, az örvényekbe bármiféle módon belevesszék. A látványos csoda az isteni szeretet megtartó csodájára utal, amely leginkább, és ez már koncepciója végig, a Golgotai kereszten és a húsvéti üres sírnál ragyogott fel igazán a maga teljességében, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Jézus Krisztusban maga az élő Isten van jelen közöttünk. Ott akkor, és szent lelke igéje által, itt és most. És ahogy énekeljük egy énekben, a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad, vagy folytathatnánk, megtart. Kedves testvéreim, örvendezzünk most is az Isten fia jelenlétének. És hogy mit jelent az ő jelenléte, azt a mai történet jelenetei alapján tényleg csak tagmondatokban hadd idézzem fel, hogy hát élvezzük a megtartó Úr jelenlétét, aki sokkal többet tesz, mint vízen jár. Az élő Istennek jelenléte Jézus Krisztus által azt jelenti, hogy ő velünk van, és nem hagy el bennünket a sötétben. Ugye a sötétség köszöntött a tanítványokra, amikor a tó közepére értek. Nem hagy el bennünket vihar idején, mert viharos lett a tenger. Az ő jelenléte azt jelenti, hogy velünk van, amikor ellenszélben küzdünk, mint ahogy a tanítványok küzdöttek. Sányféle ellenszél jellemző az életünkre a mai bonyolult világban, egyéni, egyházi, közösségi értelemben, világméretekben egyaránt, sőt a saját személyes életünkre is mennyiféle küzdelem jellemző. Sötétben, viharokban, ellenszélben velünk van a mi Urunk. Amikor közeledett feléjük Jézus Krisztus, akkor nem ismerték meg, először azt hitték, hogy kísértő az, valamiféle kísértet, megrettentek, féltek. Ő velünk van a kísértő, kísértésekkel teli félelemben. Még egyszer hadd mondjam így, és mindenki gondolja tovább, a kétes nyilvánosságokban is irányít a mi lépteinket, hogy miben nem szabad belemenni. Nagyon aktuális ez manapság. És velünk van akkor is, amikor, mint a tanítványok a tó közepén voltak már, értitek ezt a helyzetet, visszafordulni már nem lehetett, közben sötétség, vihar, ellenszél, csak előre lehetett haladni a túlpart felé, de az még messze volt, minden bizonytalan, és velünk van akkor is, és mutatja az utat, hogy legyen számunkra a túlpart felé megérkezés. Isten jelenléte, élvezzük ezt a jelenlétet. A legnehezebb helyzetekben, sötétben, viharban, ellenszélben, kísértő félelmekben, amikor már csak előre lehet menni, bár tele vagyunk félelmekkel, és legszívesebben visszafordulnánk, akkor is velünk van. Ő, ahogy ott a hegyen tette, imádkozik érettünk. Szemmel tart bennünket. Tud rólunk, nem tévesztett bennünket szem elől. Ez naponta nekem is vigasztalásom, erőforrásom, kedves testvérek. De nem csak imádkozik érettünk, ami önmagában hatalmas mindenre, elégséges isteni cselekedet, hanem ahogy a mai igéből kiderül, hatalmasan cselekszik érettünk, vagy cselekedett a tanítványokért. Ezt is csak tő mondatokban felidézem. Elindul, amikor látja, hogy bajban vannak, a vizen járva, mert ő képes erre, és megszólítja őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És aztán beszáll a tanítványok hajójába, be akar szállni az életünk hajójába, de nem tudom, észrevettétek-e, először úgy tesz, mintha el akarna mellettük menni. Nem erőlteti magát ránk, ami Úrunk Jézus Krisztus. Azt akarja, hogy mi hívjuk be az életünk hajójára. De ha beívhatjuk az életünk hajójára, az is kegyelmi állapot. Megszólít, biztat, akarja, hogy behívjuk, elvégzi, hogy behívjuk az életünk hajójára. És aztán a túlpartra, a megérkezés biztonságához vezet bennünket. Ez szó szerint is átvitt értelemben, az üdvösség értelmében is érvényes. Ugye értitek, a vízen járás csodája sokkal többre mutat, hogy kicsoda Jézus Krisztus, a megtartatás csodájára mutat. Arra, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, hogy velünk az Isten minden napon a világ végezetéig, hogy Isten jelenléte megvidámít, éltet, bátor szívet ad, hogy élvezzük ezt a jelenlétet, hogy töltődjünk fel itt az Isten tiszteleten is, nyár idején, nem tudjuk mi jön ránk megint ősszel, ennek a jelenlétnek a gazdagságából, mert az Isten jelenléte, akkor definiálom teológiailag, hát az Isten jelenléte maga az üdvösség, amely már ebben a földi világban elkezdődik, oda át pedig kiteljesedik. Az üdvösség, ami ezzel a két betűvel fejezhető ki, hogy jó, nagyon jó, mindennél jobb, a legjobb, Hát ezt jelenti ez az üzenet, Jézus Krisztus tud a vízen járni. És akkor a most elmondottakat akkor szeretném egészen gyakorlativá tenni, testvérek. Jézus Krisztus tud a vízen járni. Vedd észre. Te is tudsz a vízen járni. Te is tudhatsz a vízen járni. Én is tudunk a vízen járni. Nem úgy, mint Péter. Erre is van az evangéliumokban egy történet, hogy Péter próbálta vízen járni, és amíg hitt, addig pár lépést tudott tenni, aztán elkezdett süllyedni. Nincs szükség ilyen öncélű módon nekünk a vízen járni. Bocsánat, nagyon egyszerűen és hétköznapian akarnék fogalmazni. A vízen járást megoldotta az Istentől kapott emberi értelem, logika, tudomány másként. Nincs szükség ilyen öncélú csodákra. Nem ilyen értelemben tudunk a vízen járni. Mint ahogy Jézus Krisztus vízen járása is csak egy jel, valami többre mutat. Csodálkozz rá, hogy tudsz a vízen járni. Tudod, hogy hogyan tudsz a vízen járni? És ez az Isten hatalmas kegyelme. Tudjátok, a mindennapi életben lenni, helytállni, ebben a mai nehéz és sokféle világban is, kedves testvéreim, vízenjárás. Vízenjárás. Most nem akarom azt mondani, hogy taposó aknák között való járás, és milyen csoda, hogy nem robbanunk fel, még nem robbantunk fel, hanem a mai ége képét használva, érted, vízenjárás. Hogy minden napot kegyelem, minden percet kegyelem, hogy még dobog a szíved, hogy még betegen is megtartott az Úr, vagy hogy még egészséges vagy. Csodálkozz rá erre, ez nem magától értetődő. Carl Gustav Jung mondta, aki nem csak pszichológus, pszichiáter volt, hanem orvos is volt, hogy hát ismerve az emberi szervezetnek a bonyolultságát, csak azon csodálkozom, hogy most még élek, és a következő pillanatban nem rogyok holtan össze. Hát vízen járás. Az életünk minden perce, de tovább fokozom. Az életünk nagy kihívásaiban, mindennapi feladatainkban való helytállás is, kedves testvéreim, vízen járás. Taposó aknák között való járás. Hát micsoda feladatokat bíznak ránk, hogy a mai világban, ahol minden bizonytalan, megteremteni az egzisztenciát, legyen munkánk, el tudjuk tartani a családunkat, a munkánkban, a feladatainkban, a kihívások között hely tudjunk állni, hogy legyen bölcsesség, legyen erő, legyen türelem. Hát értitek? Nem csak élni ebben a világban vízenjárás, a mindennapi feladatokban helytállni és hívő módon helytállni. A saját helyeden, a feladataidban az Isten dicsőségét szolgálni, és a másik ember javát szolgálni, ez egy csoda. Hát ez vízenjárás. És aztán a rendkívüli helyzetekben, amikor valami végletes helyzet történik, súlyos betegség, baleset, váratlan fordulat, hát akkor hitben megállni, nem összeroppanni, nem elcsüggedni, hát sokkal több, sokkal nagyobb dolog, testvéreim, mint maga a vízenjárás. És egyrészt adatik, én is elmondhatom, hogy adatot már, és nektek is sokakat ismerek, adatot már ez a csoda, a mindennapi életben, a feladatokban, a rendkívüli helyzetekben, ugyanakkor pedig felkiálthatunk, hogy Úrunk Istenünk, hadd tapasztaljuk meg ilyen értelemben ezt a vízenjárást, mert nekünk így van szükségünk erre a vízenjárásra. A te megtartó kegyelmedre van szükségünk, ne vondd meg tőlünk a te megtartó kegyelmedet, mert akkor elveszünk, ahogy a Márk 4-ben a viharzó tengeren kiáltottak fel a tanítványok, hogy Úrunk, nem törődsz azzal, hogy elveszünk, nélküled elveszünk. Könyörülj rajtunk, hogy megmaradhassunk te benned, hogy megmaradhassunk a hitben minden körülmények között, hogy tudjunk a vízen járni veled. A te megtartó kegyelmedet élvezve. Ugye szerintem így már érthető ez a csoda. Szükség van vizen járni? Minek? Ez egy öncélú csoda. Minek? Nem kell. Megoldott. Itt sokkal többről van szó, mint ahogy Jézus vizen járása is sokkal többre utal, arra, hogy ő Isten fia megváltó, az ő megtartó szeretetére utal, aki az életben, a feladatok között, a rendkívüli helyzetekben is képes bennünket megtartani a hullámzó tengeren. Szóval menj el azzal az örömmel innen, kedves testvérem, hogy tudsz vizen járni. Kérd, hogy tudjál vizen járni. Jöjj, Szentlélek Úristen! És hogyha mindezeket végig gondoljuk, akkor egyet tehetünk, egyet. És ezzel szeretném befejezni ezt az ige hirdetést. Hát azt tehetjük, amit Mózes tett az égő csipkebokor előtt, ahol megjelent neki az élő Isten, és kijelentette magát neki, hogy levette a saruját tiszteletből, és leborult. Tudjátok, levenni a sarunkat, a megtartó hatalmas isteni Krisztusi szeretet előtt azt jelenti, hogy meghalljuk ezt a gyönyörű igét, ezt a biztató igét. Kívülről tudjuk, de most jusson el az értelmünkig és a szívünkig. Jézus mondja a tanítványoknak, akkor és most nekünk, minden szava hangsúlyos ennek a kijelentésnek, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hozzátehetjük, tudtok, velem tudtok a vizen járni. Levenni a sarunkat, leborulni Isten félelmes tisztelettel, és ráhagyatkozni erre a megtartó kegyelemre, meghallani ezt a krisztusi kijelentést, ne csüggedjetek, ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Ez az Isten bizonyíték, ha valakinek kell Isten bizonyíték, én vagyok, értitek? Vagyok. Létezem, vagyok. Én itt vagyok, most is veletek. Én veletek vagyok. Én értetek vagyok. Tegyük együtt, kedves testvéreim, hogy ráhagyatkozunk erre a mindenre elégséges kegyelemre, és kérjük a hit ajándékát. Nincs más megoldás ebben a bizonytalan világban. Kedves testvéreim, olyan tendenciákat tapasztalunk ebben a világban, és senkit nem riogatunk, ezek tények, hogy nagyon nagy a baj. Világméretek is nagyon nagy a baj. És már-már elcsüggednénk. És olyan jó meghallani a biztatást, hogy az Úr velünk van. Nem tudunk más tenni, ráhagyatkozni az ő kegyelmére. Levessük a sarunkat, leborulunk előtte. Meghalljuk a szózatot, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És ennek nyomán hitvalló módon tesszük azt, amit tennünk kell hívő keresztény emberként. Mert ha valaki újból és újból rá tud hagyatkozni erre a kegyelemre, és Isten népe hagyatkozzék rá újból erre a kegyelemre, hogy példa lehessen a világban, áldott motivációs példa, akkor annak boldog tapasztalata lesz. És ezt a boldog tapasztalatot, hogy akkor úgy menjünk el innen, hogy tudunk vizen járni, és élvezzük az Isten minden elégséges megtartó jelenlétét, szóval ezt a boldog tapasztalatot még egy percben az ige alapján hadd részletezzem. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Elül a vihar velem. Elül a vihar. Nem körülötted. Ebben a világban körülöttünk soha nem ül el igazából a vihar. Vannak szélcsendek. Nem körülötted, benned. De most ezt is szeretném árnyaltabban ezt az üzenetet megfogalmazni. Elül a vihar úgy benned, hogy ebben a testben járva a létfeszültség megmarad. Kivéthetetlen ebben a testben élve a létfeszültség megmarad, de az isteni bizonyosság ezt a létfeszültséget mindig körülöleli. és nem engedi, hogy a létfeszültség ezt a bizonyosságot átbökje. Ugye értitek? Ilyen értelemben elül a vihar. Annyiszor megtapasztaltam, amikor ez a létfeszültség úrrá lett rajtam, hogy de ott volt az az áttörhetetlen oltalom, védelem, erős vár, ami a bizonyosság, ha ráhagyatkozunk az Isten kegyelmére. A másik, amikor Jézus beszállt a hajóba, ezt János evangéliumában a paralel helyben olvassuk, itt Márk ezt nem fejtette ki, akkor azonnal átértek a túlsó partra. Azonnal. Értitek, aki az Úr megtartó kegyelmére hagyatkozott, annak életre nem csak elül a vihar, hanem az hitben már a túlparton van. És a megérkezés túlparti örömével és bizonyosságával él itt. És tudja azt, hogy nem veszhet bele a mélységekbe, micsoda boldog tapasztalat, és ezt is árnyalom, még akkor sem, hogyha mások azt látják a testi szemeikkel rajtad, hogy te belevesztél, te elvesztél, te elsüllyedtél, megbetegedtél, meghaltál, kudarcot szenvedtél, leírtak, megrágalmaztak, megbélyegeztek, nem is foglalkoznak veled. Sok ilyen példát láttam, kedves testvéreim, akit egyszer megrágalmaztak, megbélyegeztek, akár volt valóság alapja, akár nem, azzal tartjuk az öt lépés távolságot, nem zörög a haraszt, a szél nem fújja, szoktuk volt mondani. A testi szemeinkkel úgy látjuk, hogy elsiet az illető, akkor sem veszett el az, aki hitben van. Az akkor is a túlpart, a megérkezés örömével éli földi életének minden percét. A legnehezebb helyzetben is elől a vihar, a túlpart örömével élhetünk, és végezetül nem kemény szívvel, hanem nyitott szívvel. Leírja Márk, hogy amikor ez a csoda történt, akkor a tanítványok még nem tudtak mit kezdeni, ezzel a csodával sem. Mint az 5000 ember megvendégelésének a csodájával sem, mert kemény volt a szívük, nem okultak a kenyerekből, nem okultak a csodákból. Ez már koncepciója, hogy Jézus Krisztus kereszténél és a húsvét üres sírnál ragyog fel igazából a tanítványok előtt, a márki koncepció szerint, hogy ki is Jézus valójában. De számunkra Jézus Krisztus már feltámadott. Mi a teljes kijelentés birtokában vagyunk, mi nem kemény szívűek vagyunk. Jöjj Szentlélek Isten, nyisd meg a szívünket. A nyitott szeretet és élet kegyelmi ajándékával élhetünk ebben a világban. A nyitott szeretet és élet kegyelmi ajándékával, ami a legnehezebb helyzetben is ad egy felülemelkedettséget. De ezt a nyitottságot én nem úgy értem, és a Biblia sem úgy érti, ahogy ma emlegetik ezt a nyitottságot. Ez a nyitás az Úr felé való nyitás, és aki az Úr felé nyitott, az úgy tud nyitott lenni mindenki felé, a nyitott szeretet és élet kegyelmi ajándékával, hogy pontosan tudja, hogy hitáltal hol a helye és milyen értékrendszert kell hitvalló módon képviselnie, és mindenkor meg kell vallania, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Levenni a sarunkat. Micsoda hatalmas ajándék! Isten félelem, tisztelet, öröm, boldog tapasztalat, az Úr jelenlétének élvezete minden körülmények között Jézus tud a vizen járni, mi is tudunk a vizen járni. Bízunk, Urunk van, nem félünk. Amen. Imádkozzunk. Dicsőség te neked, Urunk Jézus Krisztus, mert te megváltottál. Hála te neked, feltámadott Urunk, mert te megtartottál, minden körülmények között, sötétben, ellenszélben, kísértésekben megoldást, enyhülést, utat, örök célt, örömöt, reményt, bizonyosságot, üdvösséget ajándékoztál nekünk. Áldott légy, hogy ismét személyesen találkozhattunk, bizony, ezt is újból és újból meg kell köszönnünk neked. Köszönjük, hogy a te színed előtt, igédre figyelve, a gyülekezet közösségében lehettünk együtt. Köszönet te neked, igéd gazdagságáért, a mennyei eledelért, táplálékért, tanításért. Köszönjük a te mindenre elégséges jelenléted élvezetét, és azt, hogy megtanítottál bennünket arra, hogy hatalmas Urunk vagy, akiben bízva mi is tudunk a vízen járni. Áldott légy ezért, Urunk. Köszönjük, hogy bízhatunk veled, és nem kell félnünk. Könyörögve kérünk, add nekünk naponta a megszabadított ember bizonyosságát, s add, hogy egymás hite által ebben a bizonyosságban erősödjünk. Így járulunk eléd két családért is ezen az Isten tiszteleten. Először is az örök élet reménységében emlékezünk meg gyülekezetünk egykori gondnokára. Köszönjük, hogy imádkozó családjával együtt tehetjük ezt. Hálát adva egykori gondnokunk évtizedes hűségéért, szolgálataiért, s főként Urunk az örök élet bizonyosságáért. Áld meg az emlékező családot, gondnok úr szeretteit, a te mindenre elégséges áldásoddal. És így imádkozunk egy másik emlékező, gyászoló családért, egy kedves gyülekezeti tagunk családjáért, aki hosszú évtizedeken át ennek a gyülekezetnek imádkozó templomos tagja volt, s akit áprilisban kísérhettünk el az örök élet reménységében, és akkor a vírus járvány miatt nem tudtunk róla megemlékezni. S hálát adunk itt a gyülekezet közösségében a te színed előtt, az ő áldott, hosszú, alázatos, szelíd, hívő, törékeny és mégis erős életéért. Te áld meg a családot, az emlékezőket a mai ige bizonyosságában. Urunk, rád tekintve közben járó könyörgést mondunk egymásért, együtt a ránk bízottakért, a világért, s magunkban név szerint is megnevezve, akit most különösképpen ránk bíztál, ebben az imádságban. Élő Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.